Szervusztok, kedves hallgatók, a Metihetor Podcast 72. mesztelennős adását halljátok. Eddig kellett várni, hogy mesztelennők lennének az adásban. A rossz hír az, hogy cserébe ez nem egyikünk sem lesz a mesztelennő, tehát sem Gáspár, sem pedig Feri, akik mindjárt bemutatkoznak, sem pedig én, Szedlák Ádám kell, sziasztok, hanem beszélni fogunk róluk, ha már nincsenek itt.
Dazból be sem mutatkozok, hogyha már nem lehetek mesztelennő.
De lehetsz mesztelennő, Gáspár, lehetsz mesztelennő.
Isten is ember előtt, akinek akadályát tudja, jelentkezzen.
Itt jelentkezik Póli Ferenc, de nem látom akadályát, hogy Gáspárból mesztelennő legyen.
Jó, tiszteletbeli mesztelennő az adásban a továbbiakban. Egy emberként gratulálok.
Az interneten senki sem tudja, hogy mesztelennő vagyok-e.
Csókold meg egymást.
Az Isten, nem, az Istennel nem akartam semmit, hanem nem tudom, miért mondtam. Hogy az interneten senki nem tudja, hogy egy kutya vagy, ez innen származik? Tehát erre céloztál? Vagy erre utaltál vissza?
És ez mennyire te jó Isten, de 1990 nem is tudom hány.
Azért kérdezem, mert amikor mi egyszer csináltunk a később híressé vált újságírókkal egy próbaszámot egy papír újságnak, az pont 1999-ben volt, és annak a próbaszámnak a címlapján ez volt kiírva, hogy...
Hány kutya volt a szerkesztőségben?
Nem volt kutya a szerkesztőségben.
Ezek a jó szerkesztőségek, egyébként itt jelzem.
Kutyával rossz dolgozni, én aztán dolgoztam olyan szerkesztőségben, amiben volt kutya. Kutyával nem jó.
Én ebben támogatom a kutyás munkahelyeket, amíg az enyémben nincsen.
Igen, amíg nem hozzák be a kutyákat.
Az a baj az irodában a kutyákkal, hogy olyan helyen dolgozol, mint én, ahol kolbászból van a kerítés, azt állandóan megrágják.
Na ráadásul. És ilyenkor nektek egyébként Amerikából küldenek új kolbászt a javításokhoz, vagy helyben veszitek?
Hát egy ideig az volt, hogy Amerikából hoztuk át, de most már jobban megéri itthon lenni a kolbászt.
De Amerikában van kolbász? Úgy értem, talán biztos van minden van.
Brooklynban van egy hely, ahol csinálnak kolbászt.
De milyen kolbász van, mondjuk olasz kolbász, magyar gyulai, csabai, chorizo?
Van egy Kolumbiából származó kollégám, aki most Magyarországon nagyon élvezte azt, hogy az összes hentesben gyakorlatilag kolumbiai íznek megfelelően csinálják a disznót.
Igen, szóval Kolumbiában...
Magyar-kolumbiai két jó barát.
Ó, na ez legalább egy igazi információ.
Egyébként a másik pedig, Feri, hogy ahol lengyelek vannak, lengyelek pedig mindenhol vannak, ott kolbász is van.
Jó, ez amerikai ilyen szempontból persze, tehát nem New Yorkra gondoltam. New Yorkban bármi van, meg valószínűleg az összes többi nagyvárosban is, de egy ilyen közép-amerikai, nem tudom, pennsylvániai rekettyésben ott vajon van kolbász?
Hát lehet, hogy beef jerkyből van egyébként a kerítés.
Az mi az a beef jerky?
Szárított marhahús chips. Igen, ez tehát egészen addig hangzik vacakul, amíg az ember bele nem gondol abba, hogy a pörc az micsoda.
Meggyőztél. A pörc jó. Tudtok pörc automatát?
Nem van.
Nem, én se tudok, de vicces.
Pörcíra megy?
Kedves hallgatók, gyorsan továbbugrunk, mint hogyha ezeket nem is mi mondtuk volna, és most kezdődne a 72. mesztelennős adás. Én Póli Ferenc vagyok, és egy pörcöm sincs arra, hogy erről még egy pörcöt is beszéljünk. Ezt kivágom, ez egyre rosszabb. Ebben belehajszoltatok.
Ezt benne kell hagyni.
Egyébként pedig teljesen...
Szőröstől bőröstől bent kell hagyni.
A hírevőket építjük, itt nem vagyunk pörcemberek.
Figyeljetek, teljesen szexista címmel kezdődik az adás. Az hogy lehet? A mesztelennős miatt van?
Azért van, és akkor csúszásunk hátrébb az űrről bármikor lehet beszélni, nagyobb a bármikor tudunk is. Azért ez az adásnak a címe, mert egy óriási dolog történt az interneten, mert mesztelen nőket töltöttek fel rá, eddig ilyen nem volt, most viszont van, és azóta is a különböző tech cégek, meg hackerek, meg olyan hackerek, akikről kiderült, nem is hackerek, hanem ők csak összeszedték ezeket az anyagokat, mutogatnak egymásra, hogy ki miatt került fel nagyjából 200 celebnek a mezítelen fotója.
Meg hát állítólag az FBI már lecsapott valakire Mexikóban, nem?
Hát azt a Reddit-en olvastam tegnap, és akkor még senki nem erősítette meg, ideértve az FBI-t is. Tehát simán lehet, hogy egy egyszerű gyorshajtás miatt fogták meg amúgy egy németet, csak aztán torzult a szájról szájra adott információ.
Na jó, de igen, arról van szó, hogy érdekes, tehát Jennifer Lawrence nevével fémélezték ezt az egész több száz celebes leaket. Ami fura, miért pont ő? Ő lett valahogy az arca ennek a mozgalomnak. mesztelen celebeket az internetre.
Hát ő azért az éhezők viadalával eléggé benne van a közfeladban. Most jön a harmadik film, ha jól sejtem.
Most jön. De Kate Upton is benne van, vagy mit tudom én, Kirsten Dunst, az mondjuk nincs annyira benne, de ő róla meg már volt sok mesztelen kép. És Jennifer Lawrence-ben valószínűleg az az izgalmas, hogy róla még nem nagyon, pontosabban szerintem igazi mesztelen kép egyáltalán nem volt. Volt pár nagyon szexi jelenete, akár az X-menekben, ugye?
Abban kékre festett asszonyként filmesztelen rohangált.
Kékre festett ilyen body paintben rohangál, igen. Illetve az American segítségáspár, mi a címe a filmnek? American Hustle?
Hustle?
Igen.
Nem? Nem American Hustle?
De, én is ezt mondtam, akkor ugyanazt mondjuk, tehát az American Hustle-ben, kifejezetten szexi 70-es évekbeli ruhákban láthatjuk őt, de ez minden, amit Hollywood nyújt nekünk, Jennifer Lawrence-ből bezzeg, ez a hacker csávó, ez megszerezte a telefonjáról a képeket.
Hát ha a telefonjáról is, ha a képeket szerezte meg, nem, a képek létezésében abban biztos a vagyunk, ráadásul nagyon kedves módon kommunikációs, nem tudom én, vezérkari főnökként keresztül igazolta is a képek valódiságát, ami viszont a hét hülyesége volt szerintem.
De miért?
A jelenlegi munkahipotézis az az, hogy az iCloud-on keresztül az összes kép, amit csinálnak iPhone-nal, az szinkronizál automatikusan az iCloud-ba, alapbeállítás szerint, és van egy egészen tegnapig patcheletlen biztonságérés az iCloud-ba, amin keresztül gyakorlatilag brute force-olni lehetett a jelszót.
Igen, de ma egyébként már azt mondja az Apple, nyilván azért, mert mindenki rohadtul csúnyán néz rájuk, bár a részvényárfolyam úgy tök nem esett egy centimétert sem,
igen.
Hogy hát ez nem teljesen úgy volt, hanem valószínűleg egy célzott támadás volt a kedves sztárok ellen, és felhasználó nevekre és emlékeztető kérdésekre irányuló spare phishing-el találták meg őket.
Elképesztő.
Tűnik amúgy persze kamunak, de lehet, hogy ez van.
Egészen felháborító az egész szituáció. Tehát, hogy ez így évek óta folyamatosan lehet így észrevétlenül leszívni adatokat. Úgyhogy amikor kiderül, akkor nem az a botrány, hogy ilyen otromba biztonsági rések vannak, és nem is tudunk róla, hanem hogy leszették a képeket, és nem tudom megnézni.
De nem szedték le a képeket már, mint hogy tök meg lehet nézni.
De érted?
Értem, erre mondta azt egyébként egy technológus barátom tegnap, amellett ő is felháborodott a tényen magán, de hogy az Apple-től meg aztán pláne milyen elvárni azt, hogy biztonságos dolgot tudjon a cloudban csinálni.
De miért reménytelen ez?
Mert eddig semmit nem nagyon villantottak. Az összes cloudos cuccuk azért hagyományosan elég szar volt.
Ismerünk olyan cloudos cuccot, amit egy közepesen képzett hacker ne tudna gyorsan megtörni?
Hát egy közepesen képzett hacker meg tudja nyomni a Google-t, akkor nagyon nagy bajban vagyunk.
De mondjuk social engineering-el úgy biztos igen.
Az viszont már user error.
Tehát hát igen.
És ezt persze nem lehet kizárni, ugyanakkor, és az Apple-nek is van két faktoros azonosítása, ugye?
Van. Nincsen.
Van? Nincs?
A kettő egyike.
Tudom, én sehol sem használom, ezért aztán igazán, de nem jegyzem meg, csak mint hogyha úgy rém lenne, hogy már bevezették, de ha mégsem, akkor...
Van two-stepjük, azt írja a help.
Van, és miért nincsen ez nekem bekapcsolva?
Ellenben van izéjük is, van gyenge jelszavuk, akarom mondani, biztonsági kérdésük is, ami viszont ostobaság.
És Gáspár, neked miért nincsen bekapcsolva? Vannak mesztelen képek a telefonodon, amit nem akarnál kiszivárogtatni?
Nincsenek.
Na, és ha őszintén mondod...
Igazán én... Nem voltam olyan szituációban, hogy ilyen képek akarjak csinálni magamról, és elküldeni másnak.
Nem vagy feltétlen akár... magadról, valaki
másról. És ha szépen kérünk.
És senkitől se kaptam, mert nem tudom, szomorú és unalmas életem van.
Igen, ez itt tényleg rosszul hangzik. Én épp az előbb olvastam erről egy írást a Huffington Poston, de lehet, hogy azzal majd csak később jövök elő, mert én ebben elsősorban persze nem a biztonságérés meglétének a történetét látom, azt nem tartom olyan különösebben érdekesnek, hanem hogy az egész világ ezen. Nem is az, hogy meg, nem csámcsok, hanem hogy egy ilyen ügylet belőle, egy több oldalú ügy, egyfelől egy csomóan meg vannak botránkozva azon, hogy ezek a celebek, ezek szoktak magukról mesztelen szelfit csinálni, meg a pasiuknak szoktak küldeni mesztelen fotót, és hogy ez mennyire borzasztóságos már. Másfél emberek azon lepődnek meg, hogy egyáltalán létezik ez a műfaj, hogy képen rögzítjük az ilyen, nem is tudom, mesztelen pillanatainkat. Szóval, hogy, és hogy az állítólag az FBI akarja a nyílt utcán homlokon lőni azt a csávót, aki ezt a ügyet csinálta. Tehát arra lennék kíváncsi, hogy akkor itt még ezt a ügyet, vagy ügyrészt is behozzam, hogyha a kelt, meg az én fotóim szivárognának ki, az FBI olyan akkor is ilyen lelkesedéssel.
Rohadtul nem, ugyanakkor az amerikaiak azért mit nem reagálnak túl mostanában?
Vagy bármikor.
Igen.
Ők egy túlreagálós nemzet, talán ezt lehet rájuk mondani.
De emlékszem, amikor a Boston robbantás után majdnem betiltották a kuktákat?
Igen. Igen, mert egy kuktából készítették azt a bombát. Hát igen.
És hát egy celebes hír is celebes hír, amikor egy hírben 200 darab celeb van, ráadásul mesztelenül, az meg elég nagyot üt.
Jó, de hát ez tényleg jó, tehát ez nekünk öröm ez, hogy a celebeket megnézhetjük mesztelenül. Ugye az öröm? Tehát ez...
Öröm ez nekünk?
Nekem öröm.
Meg be kell valljam.
Én szeretem.
Öröm.
Te neked kifejezetten rossz?
Nem, én ebben ilyen privát szféra megsértését látom csak.
Ja, persze, nem arról beszélek,
hanem, nem tudok eltekinteni ettől. Tehát,
nem tudod felhőtlenül élvezni az egyébként élvezetre okot adó képeket?
Ha tényleg az iCloud van a kiszivárgás mögött, akkor csak felhősen lehet élvezni amúgy.
Igen, igen.
Nem, de komolyan kérdezem. Tehát, hogy megzavarja az élvezetet a privacy fölött érzett aggodalmad?
Ha nekem küldték volna a képet, ezek az emberek Snapchaten, akkor nagyon boldog lennék, de úgy, hogy nem én vagyok se a közvetlen, se a közvetett célzott, így nem tudok neki így örülni se, és zavar a tény, hogy más igen.
Közelítsük meg egy kicsit másfelől. Szerintetek Ashton Kutcherről valaha is ki fogja tudni szivárogni ilyen kép?
Egészen biztosan.
Most én múltkor megnéztem azt a borzasztóan rossz Jobs-os filmet, persze tudom, kiről van szó, viszont nem hiszem.
Azért kérdezem pont őt, és azért én is azt gondolom, hogy róla nem fog ilyen kép kiszivárogni, mert hogy ő ugye azon túl, hogy egy színész, meg celeb, azon túl egyébként egy Silicon Valley-i venture capitalist, tehát befektet startupokba, egy csomó pénze áll mindenféle startupokban, és egy ilyen nagyon tech-oriented csávó, és hogyha azt gondolom, az ember egy kicsit is tech-oriented csávó, egyébként pedig tudja magáról, hogy ő egy celeb, akire kíváncsiak az emberek, akkor nem hozza magát ebbe a helyzetbe.
Viszont, hogy ezt tovább gondoljuk
milyen
egy egészen
helyzetbe?
Kicsit.
Az, hogy egy mond biztonságosnak vélt helyre, sőt, igazán ő nem is feltétlenül tudta, hogy elmenti ezt, hanem az automatikusan szinkronizált, de az is, ahova szinkronizált, arról meg volt győződve, hogy ez egy biztonságos magánterület.
Hát ez, tehát hogyha ő egy átlagos angolajkú pénztáros nő az Egyesült Államokban, akkor azt mondom, hogy oké, meg volt erről győződve, és nem vagyok meglepődve, hogy nem gyanakodott. De hogyha te egy celeb vagy, aki abban élsz, arról beszélgetsz nap mint nap az ismerőseiddel, a szintén celeb munkatársaiddal, hogy őket hogy követik, egészen meglepő módon paparazzók, hogy általában milyen energiát tesz bele a világ abba, hogy róluk olyan képeket készítsenek, amiket ők maguk talán nem akarnának közzétenni, akkor én egészen biztos lennék abban, hogy arra vigyázok, hogy az internetre semmi módon véletlenül se kerülhessenek kompromittal, vagy olyan képek, amiket én nem akarok.
De nem az internetet töltötte fel.
Az internet töltötte fel.
Az internet töltötte fel.
Az interneten van.
Az az interneten van.
A Dropboxban fel van nektek mentve mondjuk, nem tudom, az adóbevallásotokból egy másolat?
Igen. Nem, a Trezoritban van felmentve, de igen.
Nekem a Dropboxban is, bár mondjuk pont nem az adóbevallás, de érted, az megvan a NAV-nál is. Meg itthon papíron, és nincs is benne semmi érdekes. Tehát én azt gondolom, hogy nem tudom, nagyon kevés érzékeny anyagot tárolok, azokat szigorúan lokális Winchestereken tárolom enkriptálva, de mondjuk ilyen tényleg három fáj van összesen, akkor sokat mondtam. De azért én biztos, hogy nem hagynám, hogy valahogy kikerüljön a netre semmi, amit féltek, de az Gáspár, a netre került ki. Igazad van, hogy ők nem tudták, hogy a netre került
ki. Egy felhő backup szolgáltatásba került ki, ami nem az internet.
Én egyébként egy másik megkülönböztetés vennék ki ebből a beszélgetésből, a celebek és az alabamai pénztárosnők, mert hogy egy kicsit gonoszak vagyunk, és egészen kicsit csúszhatunk csak, és ezzel még talán nem lesz olimpiai curling produkció, akkor azt azért kimondhatjuk, hogy a felhasználókat ugye általában viszonylag tisztességesen átkúrjuk, vagy átkúrja a technológia, vagy a technológusok, vagy a programozók, vagy a tech-elit, vagy nevezd, ahogy akarod, teljesen mindegy. Tehát ilyen félkész és megcsináltan dolgokat adunk el, ami a legjobb esetben is végfelhasználói szerződésekkel van körülbástyázva, vagy legalább beperelni lehessen a céget.
Igen. Cloud computing.
Ha megtörténhet azt szerintetek, hogy átlagember vagyok, és a képeim azok olyan ismerősöm kezébe kerülnek, akiknek nem szántam volna?
Igen, ehhez nem feltétlenül.
Természetesen technológiák lehetséges, világos számomra is, de hogy vajon...
Emlékszel azokra az oldalakra, amit elhagyott a barátnőm, feltöltöm a közös szexképeinket?
Persze. Igen, de hogy azt, ugye, az nem, tehát az nem technológiai probléma volt.
Tegnap idézte fel azt a 2012-es BuzzFeed cikket a Gawker, amiben egy olyan Reddit csoportról írnak, ahol azt hiszem az Image Bucket-en keresnek nagyon agresszívan bármi ilyen... tehát az Image Bucket-en úgy tudsz feltölteni, vagy úgy tudtál akkor feltölteni, és azt hiszem ez még mindig megy, hogy feltöltesz egy mappát, és akkor a mappa maga titkos, de a file nevek azok nem. Tehát, hogy maga a link az itt titkos, de nincsen levédve se, hogy jelszóval meg akármi, csak nem hirdeti az URL-t. De hogyha az valaki egyszer bekeseli, akkor onnan ki lehet satszolni a többi képnek a nevét. Tehát, hogyha DSC-011-nek hívják a képet, akkor valószínűleg van egy DSC-010, meg DSC-012 is mellette. És ilyen hasonló stratégiákkal vadásznak feltöltött, de nem helyesen levédett képekre, amik közül nyilván tovább osztják a messzeni képeket. Tehát ilyenek vannak, és nem csak celebritásokkal.
Hát vagy volt egy sztori, nem emlékszem melyik ismerősünk, de megírta a blogjába, amikor tök ismeretlentől kapott levelet, hogy megtalálta a Flickr-ön képtárhon akárhol a gyerekes mappákat, és ugyan tölthette fel többet. És nyilván az volt az első lépés erre, hogy mindent elérhetetlenített a fenébe, és rácsodálkozott arra, hogy milyen emberek vannak az interneten.
Jó, én azt változatlanul állítom, hogy ha én celebritás vagyok, akkor valószínűleg már nagyon sok sztorit hallottam arról, hogy így vagy úgy szivárogtak ki az ismerőseimnek a digitális anyagai, és ezért rendkívül óvatosan, vagy legalábbis ha nem lennék rendkívül óvatos, akkor is tudatában lennék annak, hogy bizony, hogyha a digitális életem, mert úgy élem, mint az átlag emberek, akkor veszélyben vagyok. Tehát nem lepődnék meg baromira azon, hogyha mégis kikerülnek a képeim. Ettől persze még nem azt akarom mondani, hogy Gáspárnak nincs igaza, és ez nem egy botrány, és de azért az is eszembe jut róla, hogy persze kínos, de valószínűleg nem lehet tökéletes szolgáltatást csinálni. Nem? Tehát nehéz elképzelni, hogy bármelyik nagy cég is kijelentesse, hogy már pedig az én felhőtárolóm az tuti biztonságos.
Momentán azért ennek az igényét sem látjuk. Tehát ha az amentén a sebesztőség mentén törték meg az Apple-t, amit tegnap plegykáltak, ott az volt a para, hogy a Find My iPhone szolgáltatásnak annyi jelszó próbálkozást lehetett beküldeni, amennyit nem szégyeltél, mert egyszer sem mondtad, hogy öreg 200. próbálkozás után most le kéne állni kicsit.
Uh-huh.
És sima érzékeny volt a brute force-ra, arra valaki rárakott egy viszonylag egyszerű scriptet, végigpróbálgatta, voltak jelszavak.
Legalábbis mint tech sajtófelelősségünk van arra, hogy odafigyeljünk akkor, amikor szolgáltatások feature-jei elkezdenek egymással rálógni és egymástól függeni, illetve úgy általában, amikor túlságosan megbízunk és infrastruktúraként kezelünk ilyen bizonytalan elemeket, nem?
Igen. Az egészen biztos, hogy nekünk ebben a játékban a felhasználóval kell lenni. Annál is inkább, mert a szolgáltatásoknak viszonylag komoly lobbyereje van, és magukkal vannak.
Lehet választani, melyik felhasználóval legyek? Mondjuk lehetek én Jennifer Lawrence-el? Már úgy értem, hogy én, mint tech sajtó, támogatom őt ebben az ő új szörnyű helyzetében.
Lehet, de nincs sok értelme szerintem, mert Jennifer Lawrence mögött ismét csak rendkívül sok pénz és rendkívül sok lobbyerő van. Én nyugodtabb lennék akkor, ha nem vernénk át szalban, hogy pénztársokat sem.
De, hogy ne, de azt feszegettem az előbb, hogy ez most átverés? Tehát ez szerinted egy szándékos helyzet, amiben, tehát olyan, mint az autó volt a metró, amiről tudták a gyártók, hogy, ha hátulról belemennek, akkor viszonylag nagy valószínűséggel tűz fog kiütni, és meg fognak benne halni, de olcsóbb lesz ez így, hogyha nem vonjuk vissza az autót, és kifizetjük azt a néhányszor 10 haláleset után járó büntetést, illetve nem büntetést, hanem
pedig. Rajta volt a roadmap-en, hogy kijavítsák ezt egyszer.
Nem, ez inkább olyan, hogy kialakult egy olyan kultúra, ahol ezek a dolgok most így nagyjából rendben vannak, és nem látok arra ható erőt, hogy ez megváltozzon.
De én meg azt gondolom inkább, hogy kialakult egy olyan komplex technológiai szolgáltatásháló, ami szükségszerűen tartalmaz lukakat. És nem, tehát soha nem.
Ugyanakkor ennek nem a ténye, ez sehol nincsen explicit kimondva, ehelyett az üzenet, ami végigjön egyrészt az iparból, másrészt az ipart körülvevő tech sajtóból, hogy ez nem csak hogy az elkerülhetetlen jövő, de egy olyan dolog, amiben minden feltétel nélkül megbízhatsz a jelenben is.
Uh-huh. Jó, igen, ez igaz, és ebben van felelősség a tech sajtónak, vagy az akár milyen más sajtónak is egyébként, hogy mondjuk ki, vagy figyelmeztessük azokat, akik hallgatnak ránk, hogy ezekre nagyon érzékeny adatokat és titkokat ne bízzunk soha.
Emlékszel, ami menő volt, az kiírni egy szolgáltatás, hogy béta, ami amúgy azt jelenti, hogy félkész.
Igen.
Most már ez lekopott, de minden az, még mindig. Tehát ez érdekes helyzet.
Ez érdekes, mint hogyha múlt adásban is vitáztunk volna erről, és hát igen, de amikor nem volt rájuk írva, hogy béta, amikor már 3 éve kint volt a Windows XP, akkor is tele volt biztonsági hiányosságokkal, és akár konkrét lyukakkal is, és azt javítgatták, és akkor mindig lett új, és azt is javították. Tehát régen is béta volt, a számítástechnika az valahogy elért egy olyan komplexitási szintet, amikor már nem képesek a fejlesztők teljesen 100%-osan tisztán tartani a rendszeréket.
Vagy sosem vette át azt a fajta mérnöki étoszt, hogy itt többé-kevésbé működő dolgokat kell csinálni. Azért, hogyha visszaérünk a kedvenc példámhoz, hogy hideg vagy az atomerő művek olyan megbízhatóak lennének, mint a Gmail, akkor már nem élnénk.
Hát ez igaz, de aztán az is kiderül, hogy az atomerő művek is... tehát, hogy mondjam, ott más, tehát skálázó van a történet, más a dolog nagyságrendje, de azért Fukushimában kiderült, hogy az atomerőmű is lényegében csak arra volt felkészítve, hogyha egyfajta baj egy kicsit úgy előadja magát, de a többfajta baj nagyon előadja magát, akkor mégiscsak az van, hogy meghal egy jó pár százezer, vagy jó pár tízezer japán.
Igen, plusz azt is megtanultuk, hogy a nagy cégek minden adandó alkalommal hazudnak nekünk. Ott a TEPCO volt ez a nagy cég, aki egészen addig tagadott mindent, amíg oda nem mentek hozzá egy ezével Geiger Müller számlálóval, hogy öreg, de kattog.
Ez egy másik beszélgetés tárgya szerintem. Ugye az előbb arról volt szó, hogy a...
És lassan coming out-olok persze szőrös lábú antikapitalista ellenpésként. Ami nem vagyok, de mindegy is.
Na nem, de szóval, hogy az előbb nem egészen erről volt szó, most nem tettem arról volt szó, hogy a cég az mit állít, hanem arról, hogy tudunk-e olyan komplex rendszereket építeni mi emberek, amik teljesen hibamentes működést garantálnak. És te itt kicsit megdicsérted a mérnököket, én meg azt mondom, hogy szerintem a mérnökök is csak pontosan ugyanazt csinálják, és nagyjából ugyanazzal a hatásfokkal is, mint a szoftverfejlesztők, csak olyan közösségi hack mozgalom nincsen a hídak esetében. Tehát, hogyha lenne 300-400 ezer építész hallgató, aki be akarná bizonyítani, hogy a Golden Gate híd nem is olyan biztonságos, akkor azt hiszem bajban lennének ott az öbölben.
Most izgalmas lenne felszólítani a kedves hallgatókat, de hogyha lenne 3-400 ezer Golden Gate híd környéki hallgatónk, akkor eladnánk őket kilóra egy reklámozónak, és vennénk egy szigetet.
Van egy ötleted, Gáspár?
Gyűjtsük össze a számítógépet egy nagy halomba, gyújtsuk meg, és költözünk el egy farmra. A múltkor láttam a Modern Farmerben egy remek kép, és adott arra, hogy milyen farmon élni.
Végre a Modern Farmer szerző közül valaki tényleg egy farmon él. Az sem annyira menő volt, mint volt.
Selloutok.
Igen, igen, igen.
Én nem hiszem, Gáspár, hogy ezzel a megoldással megvédenéd magadat az ellen, hogy kínos helyzetekbe hozzanak az embertársaid téged a világ előtt. Más lenne a módszer, mások lennének az eszközök. De ugyanúgy valahogy végül csak elérnék azt, hogy te szégyenkezzél valami miatt, amit nem a nyilvánosságnak számba tettél, de aztán mégiscsak a nyilvánosság elé került.
Ráadásul nem tudnál ott bevallani egyébként számítógép nélkül. És megfelelően a Dropboxba.
De az ott a farmon lehet, hogy nem is kéne úgysem. Nem érne oda egy laf keze. Meg ha elégetnénk az összes számítógépet, akkor úgysem lennének meg az adó rekordjaink. Á, nem tudom. Még egyébként azt az aspektust én szeretném felvetni, hogy vajon, hogy is mondjam, csak ciki-e, vagy negatív megítélésre ad-e okot, hogyha egy ember mesztelenül szerepel fényképeken.
Egyáltalán nem. Mindenki annyi és olyan ruhában azt csinál, amit szeretne amúgy.
Itt nincsen negatív megítélés, tehát senki se nevetnek.
Nincs, hanem, dehogy is nincsen.
Hanem ijesztő emberek verik ki rá.
Azt megteszik egyébként a ruhás képeikre, és tehát ez szerintem teljesen irreleváns ez a része. De hogy nem, az van, legalábbis abból a Huffington Post cikkből tudom, amit az előbb olvastam, és ahol egy hölgyszerző ezt hosszan bizongatja, hogy de hát hogy van az, hogy most mindenki lekurvázza Jennifer Lawrence-t, amiért az szexisen, mesztelenül pózol a pasiának, mikor mindnyáján ezt tesszük.
Azért Amerika ugye úgy kezdődött, hogy fogták a britek azokat az embereket, akik túl Jézusosak voltak ahhoz, hogy meg lehessen tűrni őket szomszédként, felszikszerolták őket egy hajóra, és így elküldték arra.
Igen, ez egy prűd ország persze, és erről is szól ez az egész történet, hogy mekkora prüdéria kell ahhoz, hogy kínosnak találjuk azt, hogyha mondjuk az a három nevű horror színésznő, akinek most persze nem teszem a neve, az a férjével csinált pár képet, és aztán ez kerül kijelenetre, és ezért megítélik őt így, vagy úgy, vagy amúgy. De szóval arra akarok kiukadni, hogy egy kicsit ez a nem is a szexualitás, hanem az ezzel összefüggésbe hozott ilyen elsődleges megnyilvánulások, ezek egy kicsit túl vannak értékelve, és túl van lihegve az egész téma.
Az a lihegve milyen jó szó?
És igen, hogy ide illik. És persze nyilván, hogyha a Facebook profilomba kikerülne egy szexelős kép rólam meg a kutyámról, akkor az lehet, hogy probléma lenne egy állásinterjúnál.
Na ezt egyébként én még mennyire utálom, istenkém, az egész a Facebook az állásinterjún című történetet, és nagyon várom már azt, amikor mindenkiről lesz elég terhelő adat ahhoz a Facebookon, hogy senkit ne lehessen csak azért nem felvenni.
De ez nem lehet, hogy ez egy legenda?
Lehet,
nem.
Hogy legenda, de álláskeresők hisznek benne. Ha legenda, akkor is fenntartja magát.
Nagyon sokat írják ezt az újságok, hogy ne tegyél fel olyan képet a Facebookra, amit egy állásinterjún nem akarnál magadról megmutatni. De meg abban is biztos vagyok egyébként, hogy a HR-es, amikor jelöltek között válogat, akkor ránéz a Facebook profilra, hogy valamiféle benyomást kapjon arról az emberről. Azt valahogy nem tudom, nehezen képzelem el, pedig na jó, de biztos naív vagyok, hogy ha találnak egy ilyen betintázott képet rólam a Facebookon, akkor úgy fogják gondolni, hogy én nem leszek jó ügyfelszolgálatos vagy projektmenedzser.
Az van, hogy a Facebook már alapból annyira prűz, hogy az olyan képeket, amik esetleg megakadályoznak, hogy felvegyenek, azokat nem engedi fel.
Hát de hogy is nem az, hogy részegen legyek ott fent, azt hogy ne engedni.
Pláne Magyarországon az, hogyha valaki részeg, és arról képet tölt fel, azt szerintem így nem oszt, nem szoroz.
Esetleg előnyt jelent? Tehát két jelölt közül azt választják, aki hányt már részegen kamera előtt, és ez fent van a Facebookon?
De csak a szépen csinálta. Elegánsan kis ujját eltartva.
Nem tudom. Jó, ebben nem menjünk mélyebben bele, aki a Facebookos képeim alapján ítél meg, az hülye. Egyszer keveredtem egyébként egy ilyen helyzetbe. Az egy kicsit más volt, az valami hordozókendős csajnak a Facebook profilján láttam egyszer csak viszont egy fényképet a családról, amint én és a feleségem az ikreinket lógatjuk magunk el előtt a mellkasunkon egy ilyen kengurúnak nevezett hordozóban. Az ikrek békésen alszanak, lóg a fejük. Mi meg nagyon vigyorgunk, ez a fotó, és akkor ez egyszer csak megjelent egy hordozókendőt reklámozó csajnak az oldalán. Valamilyen nagyon dehonestáló szövegű, hogy na hát, itt az élő példája annak, hogy szülők milyen gondatlanok tudnak lenni a gyerekükkel.
Mi az a hordozókendő? A kengurut azt tudom, de mi az a hordozókendő?
Hát egy ilyen nagy kendő, és hogy akkor az, hogy magadra tudod bandázsolni a gyerekedet, és kötődő módon tudod őt ezáltal nevelni. Egy elég kényelmetlen hülye szokás, de szerintem, de nem mindegy, sokan csinálják. csak ikreknél nem lehetséges, de hogy ide visszatérjek, tehát hogy én voltam már olyan helyzetben, amikor egyébként teljesen vagy közel normálisnak tűnő emberek, azok az én képemen csámcsogva szittak engem, hogy tehetek ilyet a gyerekeimmel, és majd milyen gerinc problémákat okozok én nekik azzal, hogy így tartom őket. Mindez persze úgy, hogy én nem engedélyeztem, hogy ez a kép oda felkerüljön.
Meg kell kérdeznem, és 18 éven aluli hallgatóink most kicsit fogják be a fülüket, hogy és elküldted őket a tarkafaszba?
Megírtam a lánynak, hogy ezt most gyorsan vegye le ezt a képet. Visszajött, hogy persze, de nem vette le azonnal, és akkor megírtam neki, hogy most akkor vagy fél órán belül leveszi a képet, vagy letiltatom a profiát a Facebookkal, és ő azt ugye jól tudja, hogy ha milyen gyerek, tehát idegen gyerekek vannak az ő profián, akkor a Facebook úgy le fogja törölni, hogy ezen a néven soha az életbe vissza nem jön többé. És akkor ezt egyrészt levette a képet, másrészt utána borzasztó nagy hadjáratot indított ellenem, hogy én milyen egy aljas paraszt vagyok. Szóval, hogy veszekedés lett belőle. De igen, tehát a kérdésre válaszolva röviden, igen, igyekeztem ezt értelmesen csinálni. De úgy, hogy tehát azért olyan jelentős mozdulatok is voltak. Tehát például kiposztoltam oda valami írást arról, hogy ti itt mint mennyire álszent parasztok vagytok. Volt ilyen, az, igen, az igaz.
Illetve egyébként most közben neve elhallgatását kérő egy darab hallgatónk azt mondta, hogy a Facebook profilos az nem legenda, mert ő magánál nála is kérdeztek már rája arra, hogy és akkor ez a Facebook profil lesz, hogy
igen.
Igen.
Tudsz még anonimba élőben fordítani valami kontextust?
Hát élőben ebben a formában nyilván nem. Szerintem ez egy következő adásra egy körbekérdezést megér.
Ki hogy szívta már meg azt, hogy feltöltött valamit a Facebookra?
Igen,
jó,
igen,
az egy érdekes
ez
téma.
Ez egy jó téma. Annál is inkább, mert a Jennifer Lawrence összes melleitől nagyon messze jutottunk el, és hát hol van még az adás vége?
Kanyarodjunk esetleg vissza Jennifer melleihez.
Vagy hát tovább a végtelenbe is.
Akkor legyen esetleg. De maradjunk még akkor a női testeknél, mert van itt még egy hír, ami egyébként pont ugyanebbe a vonulatba illeszkedik, csak máshonnan. Fehér nemű botrány van a szilícium völgyben.
Ajha, te úristen, hétszentség Jézus Mária Szent József. Mi?
Az történt, hogy egy fehér nemű cég csinált egy kollekciót, Ada fantázia névvel illette ezt a kollekciót, egyébként Ada Lovelace volt, aki mondjuk úgy, hogy ihlette, bár nagyon nehéz felfedezni a kapcsolatot, kicsit nagymamás egyébként
szoros
a kollekció.
Szoros fűzők vannak benne, vagy milyen?
Nincsenek benne szoros fűzők, nem, de ilyen eléggé ilyen nagyfenekű bugyik vannak benne, meg
Ada Lovelace ez egy cseppasszony volt.
Ha majd megnézitek, akkor látjátok, hogy semmi különös, átlagos fehér nemükről van szó. És azt találta ki a fehér nemű cég, hogy úgy fogja ezt reklámozni, hogy a startup szenárióban elhíresült csaj CEO-kat kér meg arra, hogy viseljék ezeket a bugyikat és melltartókat, illetve bráleteket, hogy egész pontos legyek, egy fotózás erejéig. Úgyhogy ki is jött ez a fotósorozat, ami ilyen a Valley-ben híresnek mondott startupok vezetőnőit, illetve vezető leánkáit, mert ezek azért többnyire ilyen 20 éves csajszik, mutatja be ezekben a egyébként viszonylag unalmas fehér nemükben. Vagy hát a fehér nemüket mutatja be, és a próbabóba szerepét ezek a CEO-k játszák.
A háttérbe photoshopolt kódokkal.
A háttérbe photoshopolt kódokkal, igen. És akkor ezen aztán van egy ilyen kis nyifongás sajtószerte, hogy vajon a Valley-ben tapasztalható gender problémák miszerint sokkal több a pasi, mint a csaj alkalmazott, és a csaj alkalmazottak rosszabbul keresnek, és zaklatás is van, meg minden. Szóval hogy ennek a helyzetnek jót tesz, vagy rosszat tesz, hogyha a CEO-k fehér nemű modellnek állnak.
Ez igazán a 2005-ös, 2006-os Dove kampánynak a nagyon szerencsétlen adaptálása.
Helyenként nagyon sokat tudtok rajta azért rontani, tehát azért még mindemellé ráadni a csajra egy look cute while coding pólót, akkor most mi a bánatot üzenünk, gyerekek?
Hát igen, ezt vetették az ő szemükre is, hogy most akkor így hogy fogják őket komolyan venni.
Ja, nem ők, a cég, meg a... Tehát a végig gondolatlannak gondolom. És ettől ezek a csajok abszolút nem tűnnek kevésbé komolynak. Valószínűleg hasonlóban is pont annyira startup vezetők, mint amennyire teljesen felöltözve. Viszont maga a maga a kampány, ez a mindent összehánytunk egy helyre, és raktunk bele még csajokat is. Wow, legyetek már büszkék.
Ez a fiatalosok és dinamikusak vagyunk, mert tettünk babzsákot és csocsóasztalt reklámkampány változata.
Igen, igen, elég béna az egész.
Nem is értem, hogy miért beszél.
De ami ennél sokkal fontosabb viszont, az egyik résztvevőnek lila billentyűzetes MacBook Pro-ja van. Hol lehet lila billentyűzetet szerezni?
Az van, hogy lehet venni ilyen műanyag bázt, amit ráraksz a billentyűzet tetejére, és akkor van egy ilyen felső réteg. És hasonlóban van valamilyen fa tető dolog, amit így rá kell ragasztani billentyűnként. De olyat még nem találtam sajnos, hogy lecseréli a billentyűzetet. Pedig igényez lenne rá.
Narancssárgát szeretnék, hogy te rakottát. Közben Ferenc pedig szerintem gerjed, de legalábbis nagyon furcsa zajok hallanak felőle.
Nem felőlem jött.
Engem simán ledobott szerintem az internetről.
Tök vagy. Mindenki teljesen van, viszont volt egy ilyen zártán vagyok a jövőből jött robot effekt.
Szerintem az lehetett. Konkrétan valamelyikünk még megérkezett a jövőből érkezett robot.
Én még élek.
Nekem van itt még egy amerikai nőm.
Nagyon készültél amerikai nőkkel, bár a fappeninget azt én raktam be a témák közé, úgyhogy végül is csak kettő.
Igen, de ebben itt végre most semmiféle genderügy nincsen.
De, van. Nézd csak meg, hogy mit tanít ez a professzor, azt mondja, mondd el a hírt, aztán majd kötekszem.
Na jó, a professzor azt mondja, gender studies.
És hogy hol?
Szálemben.
Azt tudja, mi volt Szálemben?
A boszorkányok.
Ez vajon az a Szálem?
Jó, hát
tessék,
akkor
csak visszatértük a genderhez.
Összeraktuk, összehoztuk, de...
Egyébként sajnos nem, mert ez Észak-Karolinában van ez a...
Ez a Szálem.
Hány Szálem van Amerikában?
A Szálem College az egy észak-karolinai... valószínűleg rengeteg.
Na jó. Akkor mert ugye ezt a kapcsolatban sikerült felfedezni.
Hogy hát volt egy olyan hely, és ez híres volt valamiről.
Na de vissza a hírhez.
Vissza a hírhez, igen. Tehát, hogy egy amerikai professzorasszony.
Ez egy csak női kollégium.
Ó, ez most viszont egy, ez egy kicsit azért módosít a történeten. Nem sokat, de azért valamit. Na de most már nem fogtok megakadályozni abban, hogy elmondjam a történetet. Tehát egy amerikai professzorasszony, aki egyébként egyébek mellett gender studies is tanít a Salem College-ban, megelégelte azt, hogy e-mailben kap olyan üzeneteket rendszeresen a tanítványaitól, hogy bocs, kicsit késni fogok az óráról, vagy nem tudtam megírni a házi feladatot, de esküszöm, hogy jövő hétre megcsinálom. És bevezetett egy olyan policy próbaképpen az egyik nem tudom, tankörével, osztályával, egyik tárgyának a hallgatójával, azt hiszem egész pontosan, hogy egyetlen egy célból írott e-maileket hajlandó csak elolvasni, amelyek személyes találkozó megszervezését célozzák, mármint ő és az e-mailező hallgató között. Tehát, hogy kizárólag innentől kezdve személyesen hajlandó kommunikálni a tanítványaival.
És ez tök jó.
És hát ez, ő nagyon kétkedett abban, hogy ez biztos, hogy tök jó. Ő azt gondolta, hogy le fogják nézni, hogy el fogja veszteni a kapcsolatot a diákjaival, és hogy ebből nagy baj lesz, úgyhogy nem is mert ezt bevezetni az egész hallgatói körére, hanem csak egy kis szeletre. Ők viszont kipróbálták, és azt a megdöbbentő felfedezést tette, hogy ez annyira bejött, hogy arra a legnedvesebb rémálmaiban sem számított. Egész egyszerűen jobban tanultak a diákok, az átlag teljesítményük is jobb volt, sokkal több volt a személyes találkozó. Tehát nem az volt, hogy megpróbálták ezt az egészet akkor egy várándítással elintézni, és hogy jó, hát akkor nem lehet e-mailezni a tanárnővel, akkor nem is fogunk vele kommunikálni, hanem érzékelve, hogy megváltoztak a szabályok, ehhez adaptálódtak a diákok, és ezen az új módon is meg tudták oldani, amit eddig az e-maillel. Ami arra egyébként szerintem jó példa, hogy amikor attól féltenek minket, hogy az e-mailezés miatt már nem tudunk az emberekkel mit kezdeni, vagy a billentyűzet miatt már elveszítjük az írás képességét, akkor ezek marhaságok. Használjuk ezeket az eszközöket, és ha nem állnak rendelkezésre, akkor használunk más eszközöket.
Igen, ugyanakkor meg, hogyha az embereket leszoktatjuk, vagy valahogyan le tudjuk szoktatni arról, vagy lebeszélni, vagy arrafelé presszionálni, stb., hogy egy picit kevésbé legyenek szar emberek, vagy lusták, és ez működik is, hát ez csodálatos.
Igen, és
vajon jött a lemozsolódás úgy általában ezen a kurzuson?
De az nem árt, mindig vannak emberek, akik azért veszik fel, mert kéne még egy kredit, és abszolút nem érdekli őket a téma.
Nyilván,
plusz, hát Isten kell, hogy kevesebb gender studies-ot képzünk. Megáll ettől a világ, Gáspár. Kevesebb lesz a GDP, kevesebb csavar esik le Detroitban a szállítószalagban.
Ne is kezd az érvelést, kérlek. Ez az érvelés vezet az egész ilyen felsőoktatás válsága beszélgetésekhez. Amikből az jön ki, hogy ha nem egy konkrét munkára betanított munkást képez a felsőoktatás, akkor kudarcot vall.
Értem, de azért itt innen el tudunk még oda menni, hogy a Culture Studies és a Buffy szakdolgozatoknak a ha nem is pénzre, de legalábbis társadalmi szerepre váltató része, az legalábbis kétséges. Még ha magam ellen beszélek.
A Buffy szakdolgozatok azok teljesen mindegyek, azok megfelelés egy rendszer egy elemének, de hogyha megtanulnak bizonyos gondolkodási rendszerekben gondolkodni az emberek, hogyha megtanulnak egy problémát több felől nézni, megtanulják, hogy hogyan kell hozzáállni ahhoz a kérdéshez, hogy kell eljutni a megoldásig, akkor mindegy, hogy egyébként milyen szakdolgozatot írnak. És akkor majd jól fogják őket tudni használni problémák megoldására.
Igen, viszont ez még nem egy tömegképzésnek a feladata jellemzően, a nagy mennyiségű értelmes ember nevelése.
Az, hogy több jó állampolgár legyen, az mindenkinek az érdeke.
Igen, hát a pont, hogy az ilyen általános képességek, amik nem szakmához kötöttek, hogy valakinek jó legyen a probléma megoldó képessége, vagy hogy mondjuk erős legyen a szövegértése, vagy hogy tudjon elemezni egy szöveget, meg tudja találni a mögöttes jelentéseket, hát ez minden egyes társadalom tagnak jól jön. És a társadalomnak jól jön, hogyha ilyen emberek a tagjai.
Ezt értem, momentán ezt a felsőoktatásban például nem látom, hogy működne.
Ez a baj, igen, ezt mondom én is éppen. Van olyan felsőoktatás, ahol ez egyáltalán...
És hogy állunk a felvilágosodás programjával?
Tulajdonképpen jól van ára minden ház, vagy ők nem azt akarták?
Ez egy régebbi történet. Na mindegy.
Ez ismét megérdemel egy adást.
Igen, és de egy egész adásunk azért már nem áll rendelkezésre.
De még mennyire nem.
Úgyhogy kerítsük el az első férfias hírünket, bár nem értem, hogy ez miért miközben a férfiakhoz.
Miért férfias?
Igen, hát mert ide van írva, hogy az igazi férfi a Marson táv dolgozik, és nem értem, hogy egy nő miért ne dolgozhatna pont ugyanígy táv a Marson.
Teljesen úgy táv dolgozhat a Marson, annál is inkább, hogy valójában itt sikálni kell, meg tisztítani, meg ilyesmi, amik tipikus női munkák. Most fognak megdobálni engem nagyon nehéz kövekkel.
És teljesen jogosan.
Tudom. De valahogyan el kellett dönteni ezt az adást a másik irányba, mert miért ne. Szóval, a következő hír egyébként a NASA-nak az Opportunity rovere, ami ott fent van már mióta, 10 éve talán?
Jó régen.
Mindegy is. 10 éves, te jó Isten. Az mindenféle hülye hibákat dobál mostanában, és arra jutottak a NASA sugárhajtás laboratóriumában, hogy lehet, hogy az a gond, hogy a beleszerelt flash memória az itt-ott már kezd megmakkanni, amire pedig az a megoldás, hogy fogják, kiadják a parancsot, letöltik az adatokat, kiadják a parancsot, hogy kedves Opportunity Rover, most formázd újra a memóriádat, ilyenkor a rossz blokkokat, mint annó régen a 10 megás HDD-n kizárja, és oda többet nem próbál megírni, aztán visszanyomják a programot a gépre, és boldogan gurul tovább a 10 éves távirányítós autó.
Egy kicsit kevesebb memóriával.
Igen, lehetnyivel kevesebb. Ami igazán meglepő, persze, hogy 125 millió mérföld, amit nem váltottam át hirtelen, de azért mennyi lesz? 200 felett millió kilométer távolságra van az eszköz, és ott fogják ezt végrehajtani, illetve ott van ő, és távirányítás lesz az egészet, ami ilyen halálveszélyesnek tűnik, de azt írják, hogy tökéletesen rutin dolog.
Ne aggodalomra semmi, az 2009-ben már egyszer megcsinálták.
És ez nem segített? Azóta várják, hogy beválik-e?
Ez egy ilyen rutin.
Tudod, nem, azt a Spiriten csinálták, ami azóta persze elromlott, de nem emiatt.
Ja, igen, oké. Okay. Értőolvasás, bocsánat.
Kedves magyar felsoktás, rajtok kérjük számon Gáspárt.
Hát nem itt, hogy lediplomáztam volna, szóval.
Akkor a diplomádat is számon kérhetjük viszont a felsőoktatáson, vagy arról te tehetsz?
Arról csak én tehetek.
Akkor ezt ne várjuk az egyetem nyakába. Na jól van, de most már csak azt magyaráz meg kellett, hogy mi van, hogy ki táv dolgozik a Marson, mi köze az Opportunity rovernek.
Mindig szoktuk ezt a drónos dolgot előhozni, hogy egy csávó bemegy, beül a kis konténerbe, lebombázza Afganisztánt, kimegy, kiveszi bele a húslevest, betűtésztával bekanalazza, megeszi másodjára a sertéssültett rizssel, visszaül, lebombázza Guatemalát, hazamegy, megsimogatja a gyerekeit. És akkor ehhez képest itt van a Jet Propulsion laboratóriumban a másik ember, aki bemegy, újraformáz egy rovert a Marson, hazamegy, megsimogatja a gyerekeit. Ennél távmunka már tényleg nincsen.
Esetleg akkor, hogyha bemegy, megformattálja a rovert, és aztán hazamegy, és egy gyerek sincs otthon, akit megsimogathatna.
Én úgy hiszem, hogy ezek a názás emberek, ezek amúgy boldog család élettel rendelkeznek, mindig úgy képzeltem el.
De nem inkább csak azért, mert az összes filmben az összes názás az egy boldog családapa is egyébként.
Nem tudom.
Tehát én antiszociális názatudóst azt nem nagyon láttál még.
A názatudósokat mindenki szereti, ők a tudományos világ pandái.
A filmek szerint legalábbis.
Úgy általában is egy csomó názarajongót ismerek, mert hogy embert tettek a Holdra, az űrbe, stb.
Nem tudom. Jó.
Nézd, a NASA-t kizárólag olyan eszközökkel lehetne elrontani, hogy darabot az élére, mondjuk, mit tudom én, Lázár Jánost, és akkor mindenkit elkezdeni érdekelni. NASA, mire költi ezt a rohacsok közpénzt?
Azt hiszem, azt így is megszokták azért tőlük kérdezni, és most volt is egy elég nagy budget cut. Tehát például egyebek mellett ezért állították le az emberes küldetéseket, és fejezték be az űrsikló programot, mert már nem volt pénz se a felújítás, és se az új emberes űrhajó fejlesztésére.
Hát ott, ha rossz indulatok vagyunk velük, akkor azért ráfutottak egy ilyen 20 éves tévútra legalább.
A Space Shuttle-be gondolsz.
Igen, ki tudunk menni volánbusszal az űrbe.
Vihetünk magunkkal a hűtőládát.
De hát úgy, ahogy távmunka most az, hogy a Marson szerelik a távirányítós autót, úgy gyakorlatilag a reggeli ingázást oldották meg a Space Shuttle-lal. Kell menni az irodába az International Space Station-be, majd haza kell jönni onnan.
Nézd, ők legalább persze oda találtak, azért ezt mondjuk a Galileo szondákról nem mondhatjuk el. Múlt héten még azt mondtuk, hogy majd felviszik arra a pályára, jó lesz. Azóta már azt mondja, megszáradt a tinta azon a papíron, ami azt mondta, hogy ezt jól elvesztettük, sorry.
Illetve a másik rossz hír a héten, hogy meghaltak a gekkók.
Ó, a szexelő gekkók.
Igen. Pedig hogy drukkoltunk neki. Ráadásul úgy is, hogy az orvosok visszanyerték az irányítást, csak a gekkók lehozatala előtt tönkrement a fűtés az egységben, úgyhogy hát a gekkóknak annyi emlékük örökké velünk marad.
És említsük meg mindenképpen azt, hogy egy hallgatónk hívta fel a figyelmünket erre a tényre.
Továbbá azt is,
csak hogy... megnézni akartunk, hogy vannak hallgatóink.
Megköszönni is tulajdonképpen, én arra gondoltam, hogy még egy köszönetet is rebegnék azért, hogy foglalkoznak velünk. Például egy csomóan megírták, hogy milyen autót választanának maguknak.
Ó, én azóta találtam egy nagyon jót, amit még szeretnék.
Trabant?
Nem, ez egy Series 3 Land Rover a 70-es évekből, a tökéletes formájú Land Rover.
Tudsz rajta rontani.
Ez,
és annyira lelkes videó van feltöltve rá, gyönyörűen néz ki.
Ez ugyanaz a Land Rover, amivel a Daktari járt, nem?
Nem tudom.
Nagyjából igen.
És valószínűleg Attenborough is ezen tanult vezetni.
Nem tudom, de nagyon szép.
Szép. Doboz jellegű.
Nem kell sok
triflak ehhez. Van is.
Jaj, azért tetszik csak. Úgy neked a Tirel autó, versenyautó lenne a jó. De ezt, mindegy, ezt vissza is vonom, ha akarjátok.
Van közben még egy zárólés megjegyzésem egyébként, mégpedig az, hogy azért nem minden állat annyira balfasz az űrben, mint a gekkók. A gyümölcs legyek tök túlélték fűtés nélkül. Ha valaki példát szeretne maga elé a űrben való életben maradásul, akkor a gyümölcs légy a követendő.
De a gyümölcs légy nem az az állat, amelyik lényegében egy nap alatt eljut a születéstől a halálig?
Ez a fajta, ez valószínűleg nem, illetve szaporodtak is, tehát tulajdonképpen a születésen valamennyire túl voltak.
Oké, elfogadom. El is hiszem.
Gyümölcs légy power.
Hát ez nagyon jó.
Milyen lelketlenül pusztod ki a kedvenc linkemet? Hogy lehetsz ilyen?
Ez volt a kedvenc linked? Hát akkor visszacsinálhatjuk, de...
Kár öröm. Techno-optimizmuson való kár öröm, az egy remek hobbi.
Elmondom egy mondatban, lásd, kivel van dolgod. Kedves hallgatók, van egy nagyon jó cikk a MIT Technology Review-ban arról, hogy a Google önvezető autója az nem holnap kerül be a szalonokba. Egyébként az a cél, hogy 5 éven belül viszont ott legyen. Momentán a kocsi az nem nagyon tud menni akkor, hogy nincsen jó térkép az útról. Hogyha esik az eső, hogyha hó esett, hogyha hó esik, és hogyha ezek mind nem teljesülnek, viszont szembe jön egy kátyú, akkor abba azért belemegy 40-nel.
Igazán nem értem, hogy ezen most mi a... De azért is akartam kihúzni, mert nem értem a hírt. Nem értem, mi a hír. Az, hogy egy ilyen jövő technológia, amit most próbálgatnak, az még nem olyan, mint hogyha egy már évek óta kigyakorolt, ez valami lenne. Hát
ebben megint az a hír, hogy az iparág és a tech sajtó az ezt így körbeugrálta, mint az elkerülhetetlen jövőt, holott ez még mindig egy technológiai demo gyakorlatilag, ami a parkolón kívül üzemképtelen.
Más volt
és amikor azt mondja, hogy 7000 mérföldet ment vele a Google biztonságosan, akkor az egy nagyon-nagyon szűk szelete a térképnek, és szó szerint a térképen ment ez az autó, és nem a valóságban.
Átváltam azt a 7000 mérföldet gyorsan kilométerbe. 1,2 millió? Jó, lehet az?
Az egy kicsit soknak hangzik, de...
De legyen.
Igazán, de volt tök mindegy.
Tehát nagyon csak rendeleg rohadt sokat. És úgy az ember így mögé gondolja azt, hogy akkor biztos kitesztelték esőben, látott már havat, járt Kalifornián kívül, és ezek nem teljesültek.
De hát ez nem is arra szolgál ez az autó, hogy változatlan bekerüljön a szalonokba, és holnap el lehessen kezdeni vásárolni. Egyelőre szerintem bőven örülnek neki, hogyha az úton tud maradni, és lefékez, ha bevág elé valaki.
Annak azért annyira nem kell, mert volt a Grand Challenge a DARPA-nak 2007-ben talán? Akkor viszonylag jó telepező robotautókat csináltak.
Na, de hát...
És van a Volvo a beépített sávtartó elektronika, meg a gyalogos figyelő elektronika, meg az összes többi. Csak annyi, hogy nem vagyunk sokkal tovább. Mindig úgy volt kommunikálva ez, hogy ez a jövő. Ha nem ma van a szalomban, akkor azért holnap után ott lesz.
Igen, szerintem az van, hogy a tech sajtó, ami azon nőtt fel, hogy a sajtóközleményt, hogy 10%-kal gyorsabb lett a 486-os CPU, az most nem tud mit kezdeni, az inkább ilyen deltás ismeretterjesztő, és majd a jövőben 20 év múlva lehet, hogy lesz egy ilyen jellegű hírekkel.
Tök megtanítottak szerintem minket arra, mit kell ezzel csinálni. 30 év múlva majd elkezdünk rinyálni, hogy hol van a jetpack-em, akarom mondani az önmagát vezető autóm.
Erről egy nagyon, a jetpackről eszembe jutott valami apróság, de azért elmondom. Olvastam ma egy cikket arról, hogy van egy CityMapper nevű szolgáltatás, ami csak néhány nagyvárosban működik. Elsősorban Egyesült Államok beli nagyvárosokban, de egyébként néhány európai nagyvárosban is. Kifejezetten a közlekedést, a nagyvárosi turista közlekedést hivatott támogatni, és a cikk szerzője szerint borzasztó jó a cucc, tehát hogy iszonyú, hogy mennyivel okosabb és kézreállóban használható, mint a Google Maps. De nem is ez az legfontosabb ő benne, hanem hogy van benne egy olyan feature, hogy A pontból B pontot, tehát beírod A pontot és B pontot címmel, és akkor megmondja, hogy ez milyen messze van, hogyan lehet eljutni vele oda, és melyik eszközzel mennyi idő, tehát mennyi busszal, mennyi metróval, mennyi gyalog. És néha megjelenik egy olyan menüpont is, de tényleg csak tulajdonképpen egy olyan véletlenszerűség mentén, hogy jetpack. És ha megnyomod, akkor kiszámolja, hogy jetpackkel hány perc lenne eljutni A pontból B pontba abban a városban. És néha megjelenik a katapult kifejezés is, és azt pedig megmutatja egy kis animációval, hogy egy ilyen embert így kilő a térkép egyik poéjából, és az átzuhan a másik poéba. Szóval, hogy a CityMapper vicces. Ezt akartam csak mondani, és hogyha valaki New Yorkba megy, akkor próbálja ki.
Annál kevés dolgot utálok jobban, mint amikor egy program vicces akar lenni.
Azt én sem szeretem, ha vicces akar lenni, de hogyha vicces is tud lenni, akkor azt bírom. Nekem például éveken át újra és újra jó érzést okozott, amikor a Freeblog rendszere azt mondta nekem, hogy türelem tornaterem.
Hogy ezt mennyire utáltam?
Na hát, hogy én meg azt csinálom.
Igen, ez először vicces, aztán zavaró. De nekem az a hozzáállásom az ilyen programok viccesek akarnak lenni, hogy mint hogyha a városban szembe jönnénk, tehát hogy ne tegye az életemet kényelmetlenebbé, de egyébként hagyjon békén, és ne akarjon tőlem semmit.
Arra emlékszem, akkor a blokkó azt írtak, hogy sünetel?
Igen. Csodát?
Az azon csodálatos volt, sünetel, és volt egy ilyen kis sűn is a képen.
Az oké, de valahogy a cukit az jobban eltűr. fülön, mint a vicceset.
De ez tuki volt vicces. Na mindegy.
Igen. De érted, mire gondolok?
Valahol igen, de nem teljesen értünk benne egyet.
Illetve a másik viszont, apropó ilyen furcsa interakció programokkal, a Feri, te használsz Formot, mármint ezt a Foursquare utód programot?
Igen, használom.
És van az interakció, amikor feljön egy modális ablak, hogy gratulálok, becsekkoltál, kaptál nem is majorsipet, de pontot.
Igen.
Vagy két hete voltál utoljára, vagy akármi.
Igen.
És akkor azt megpróbáld elpöckölni ezt az ablakot, és ez így szomorúan lezuhan.
Nem, ez nem tűnt fel.
Ezt figyeld meg, tehát ott van egy ilyen ablak, ami így mutatja, hogy ez egy mozgatható dolog lesz, és akkor várod azt, hogy egy ilyen kényelmes, elpöccintő, lendületes, akármi mozdulat lesz, de súlya van. És az egész ablak, így bármit csinálsz vele, így visszazuhan a földre. Uh-huh. És mindig annyira szomorú vagyok ettől. Tehát ez nagyjából a fordítottja a pull to refresh-nek, ami mindig egy ilyen kellemes, hogy tök vicces interakció, akármi, de itt bárhogy is próbálod elmozdítani, az a vége, hogy leesik.
Tudod, mi volt egyébként minden idők legjobb ilyen interakciós animációja? Időszámításunk előtt is én sem vagyok annyira öreg, hogy saját kezemmel használtam volna akkor, amikor menő volt, nem sokkal később vettem eBay-ről egy Newton típusú personális digitális asszisztens, ami úgy ette az elemet, mint más a kolbászt. És ott, amikor beírták kis szövegeket, ezt úgy lehetett törölni, hogy átsatíroztad, és egy kis felhőben eltűnt. Annyira örömmel, én soha nem töröltem azóta se soha semmit. De jó, egy kivétellel a Origónál annak volt egy VPN kliens, azt azért jó volt törölni.
Na jó, csak ennyit akartam mondani.
Oké, hát akkor...
Mondom is az esernyőmet akkor.
Vagy a hamis aranyadat.
A hamis aranyabat?
A hamis aranyad a legjobb szerintem.
Az a hét másik linkje, igen.
A Metafilternek a kérdezés oldalán, ami a legnépszerűbb része egyébként az oldalnak, időnként szoktak ilyen furcsa kérdések lenni. És ott jelent meg az a kérdés, hogy szeretnék valami olyant venni az asztalomra, ilyen papírnehezéknek, ami valószerűtlenül nehéznek tűnik a mérete alapján. És kapott egy rengeteg jó tippet, amik közül a leggyakoribb az a Wolfram volt, ami így árérték arányban a legjobb, tehát hogy kellően sűrű, viszont nem annyira drága, mint mondjuk, hogyha iridium vagy arany lenne. És van is egy bolt, egy webshop, ami Wolfram gömböket árul.
Különböző méretben.
Igény szerint bármilyen méretre. Bármilyen felszínnel, tehát csiszolva is, vagy matton, vagy akármi.
És ugyanebből a szedből tudhattuk meg azt is, hogy aranytömböket úgy lehet a legjobban hamisítani, hogyha Wolframot vonz be vékony arannyal, mert hogy körülbelül ugyanaz a sűrűségük, ugyanaz nehezek, és az ilyen képalkotó technológiák sem tudják kimutatni azt, hogy belül nem arany van, hanem Wolfram, és amivel a Wolfram sokkal olcsóbb, mint az arany, hát így nagy pénzeket lehet szakítani.
Ez az információ egyszerűen nagyon jól fog jönni valakinek.
Egész biztosan. De hogy nekem erről az egész lazított eszem, hogy én pont emiatt imádom az internetet. Valaki feltesz egy kérdést, ami tényleg furdalja az oldalát. Hát nem egy nagyon fontos kérdés, de úgy szeretné tudni, és azonnal kap 5 rakétatudóst, 3 fizikust és 2 úri betörőt, akik mind nagyon profin felvilágosítják.
És itt szeretném még azt jelezni, és ebben amúgy tök egyetértünk, csodálatos, hogy az internet, hogy így nem sokkal később, akkor, amikor ez a thread már annyira nem pörgött, valaki belinkelte a Rare World Metals nevű céget, akik pedig egy trojansznyi, ami 31,1 gram különböző fémeket árulnak, és azért nagyon jó az ő eBay-es oldaluk, mert össze lehet hasonlítani, hogy melyik mennyibe kerül. Molybdenből 237 darab forintért adnak ezt a 30 grammos egységet, és akkor elkezdeni durván drágulni a dolgok. Már a Wolfram is olyan, hogy még azt az 550 forintos úgynevezett romkocsmás sör ára, azt talán megéri. Aztán az Itriumnak a 5 romkocsmás sör 2483 forintja, az már erősen kérdéses. És az ember legörget az Osmiumig, vagy az Iridiumig, ahol már ilyen százezeres összegek vannak. Iridiumból az a 31 gram az 334 ezer forintba kerül plusz az apró. És az egész ritka fémes dolog megmagyaráztatik, vagy legalábbis így kontextusba helyeztetik, hogy mennyivel kisebbek ezek a dolgok, mennyivel nagyobb a sűrűség, és milyen rohadt drága az egész. Igazából szeretnénk egy készletet most is irakosgatni egymást minden. Sakkozni velük, egy sakkészlet az belőle.
Kéne. Nem, az kéne, hogy ugye, hogy vannak ezek a kétkarú mérlegek a különböző súlyokkal, és ilyen iciri-piciri ritka fém nagyon nehéz súlyokkal kimérni a 20 deka parizert.
Igen. Kedves internet, karácsonyra Gáspár aranymérleget szeretne. Ha van már aranymérlege, akkor átlép a startmezőn és felveszi a 6000-et.
De addig is mondom a másik gyönyörű dolgot. Most. Ezzel meg sem néztem a videót hozzá, ezt újra.
Ezek viszont teljesen hülyék.
Találtam.
Remélem, hogy senki nem volt
egyrészt, rá pénzt. Egyrészt a 7 Twitter postafiókja a twitter.com/theuberof, ami simán egy Twitter bot, ami keresi a The Uber of valami szöveget tartalmazó üzeneteket, és ott volt linkelve rengetegszer a The Uber of Umbrella, azaz meg tudod osztani a... Ez egy ilyen hongkongi média művészeti indítatású startup, ami arról szól, hogy hát van egy nagy esernyőd, de nem használod ki a teljes esernyőt. Akkor a fölös esernyő kapacitásodat miért nem monetizálod azzal, hogy megosztod másokkal, és ha egy irányba mentek, akkor ő fizet azért, gyakorlatilag ki oszkározod az esernyőtet.
Bocsánat, egyszerűen kirögtem ezzel magamat, de ez...
Ez a tele esernyő.
Ezek teljesen hülyek.
Tele esernyő, igen. Ez most jelenleg egy Kickstarter projekt.
De képzeljétek el azt a pitch meetinget, ahol elmondja...
A része az, hogy...
Van hozzá egy ilyen taxilámpa, mondjuk nevezzük nevén a gyereket, amelyet ki lehet gyújtani, hogyha a teljesen kiadó.
Aha, tehát csak a eső esetén a világító esernyősöket kell keresni, és te aztán egy 100 hongkongi dollárost lebegtetve beállhatsz oda alá, te is.
És vagy a világ hülye vagy mi, azért a világra gyanakszom, mert 9966 darab dollárt már kaptak a megkért 15 000-ből. Ezt nem tudom hová tenni.
Nem azért, de ez egy sokkal szórakoztatóbb projekt, meg egy sokkal szórakoztatóbb kritikája egyrészt a Kickstarternek, másrészt ennek a Sharing Economy című bullshitnek, mint mondjuk ami utolsó ilyen Kickstarteres meglepő siker kritika akármi projekt volt a krumplis aláta. Tehát ez sokkal szórakoztatóbb.
Nem tudom, hogy ez vicce. Még mindig nem tudom, hogy vicce.
Vicce vagy sem, viccesebb.
A krumplis aláta is elkészült egyébként, tudtam ma.
Múltkor én is
csináltam. Az nem is érdekel. Tehát
nem volt benne semmi vicc.
Krumplis aláta az unalmas.
Hát ez se azért annyira izgi.
Az fotos. Ez drótos.
Oké.
Okay. Hát, mit akartam mondani erről?
Megosztanak a vélemények, de menjünk is tovább, ha akarunk tovább menni egyáltalán.
Van még ebben?
Nem ezzel, úgy általában adással.
Képbeszélgethető kis anyagunk van itt még. Az egyik az ebből nagyon egyszerű, úgyhogy azt még amíg eldöntjük, hogy akarunk-e tovább beszélgetni, én elmondom, hogy úgy tűnik, hogy a plazma TV technológiának annyi. A nagyok már leálltak a plazma képernyő gyártásában, mert valahogy nem éri meg gyártani, hogy LCD háttérvilágítással együtt az jobb egy kicsit, mint a plazma TV. Úgyhogy a Panasonic és a Samsung már leálltak a gyártásával, az LG most fontolgatja, véletlenül 2015-ben leállnak vele, és akkor onnantól kezdve nincs több plazma TV, hanem csak az LCD, meg az OLED.
Ha, Feri, ha nincsen nekem tévém, akkor meg tudod mondani, hogy melyiken érdemesebb a mezzót nézni?
Az lényegében a Jurassic-en is tökéletesen lehet nézni a mezzót, hiszen az, hogy pingvérruhás emberek hegedű botot rángatnak, az ugye ahhoz nem kell 4K-s felbontás, hogy élvezetes legyen.
Viszont nagyon fontos, hogy a tévén maga tönkő búza párnán álljon. Igen. Javítja a hangot, olvastam az interneten.
Értelek. A lényeg, hogy nem tudom.
Az van egyébként, hogy a mozi, nem akarom lebúzizni őket egy ilyen adásban, mozi rajongó ismerőseim azért nagyon erősen mindig azt mondták, hogy hát a színei a plazmának az igaziak még mindig, és igen, hogy őket éppen most árulja az ipar.
Sok évvel ezelőtt igaz így volt, és aztán amennyire én tudom, az LCD is elérte azt a tudásszintet, hogy már nem számottevően rosszabb, viszont cserében világos környezetben is egész jól nézhető, vagy látható képet rajzol az LCD. Meg hát jön az OLED, ami egy kifejezetten, tehát ez olyan, mint a plazma, amennyiben ott is a fekete az nagyon fekete, és a fehér meg nagyon fehér. Csak erre az utóbbira, tehát mi is ez? Mindegy, erre az utóbbira még várni kell.
Az OLED-re. De mint hogy abból láttam volna már nagyon nagyokat, csak még az őrületesen drága, ami igazán zavaró. Illetve az izgalmas még ebbe a hírből 4K-nak a felemlegetése, ami ilyen tökéletesen elkerülhetetlen dolognak tűnik, és pont annyira feleslegesnek is, mint a 3D volt annak idején.
Így van, sőt, ez szerintem feleslegesebb, mint a 3D. Pont most futottam bele egy remek videó posztba, amit egy hongkongi mobile kritikai oldal egyik szerkesztője csinált, aki azt mondta, hogy miért utálja az LG G3-at a G2-höz képest, amit meg imádott. És itt egyebek mellett azt fejtegeti, hogy valami 500 valamennyi pp is képernyő került a telefonba, de hát az Apple mérnökei kiszámoltak, hogy a 300 körül van az a felbontás, amit az emberi szem még érzékel. Ehhez képest az 500-nak nincs semmi értelme, tehát nem tesz hozzá az élményhez, viszont sokkal többet fogyaszt így a kijelző, ami jelentősen rontja a telefon akkuidejét az előtthöz képest, úgyhogy valamit olyasmit is mondott szó szerint a kis hölgy, hogy fuck QHD, már hogy ő nem akar ilyen QHD felbontású kijelzőt, és teljesen értem, hogy miért a 840x480 is pont tök jó.
És hát úgyis mindig az akkumulátorokkal küzdünk. Bár pont a mi telefonunknál ez a legkevésbé tűnik gondnak, ott valamit nagyon eltaláltak, biztos az, hogy helyenként lassú, mert nincsen benne óriásinek kijelző.
Így van.
Nekem pedig egy kérdésem van akkor, ha még beszélgetünk tovább, még pedig az, hogy szerintetek a Back to School cikkeknek annak van-e bármi értelme? Becsülete végig görgettem a Verge-nek a Back to School guide-ját, ami ráadásul nem is iskolásoknak szól, hanem egyetemistáknak, meg PhD-re visszamenő ember van benne. Tök ügyesen össze van rakva, felépítették.
Mi a motiváció közé, azon kívül, hogy...
De hogy mi a bánat? Ki olvasná el ezt? Miért kell megmondani bárkinek, hogy vegyen a Mujiban noteszt?
Hát nem kell, csak gondolom, mielőtt visszamenne az ember az iskolába, így feladlik benne, hogy esetleg ezzel kéne egy kicsit foglalkozni, és egy ilyen cikk az ezt lovagolhatja, amúgy szerintem nincs. Már csak azért sincs semmi értelme, mert hiszen az emberek nem használnak számítástechnikát az iskolában, legalábbis a magyar emberek biztos nem.
Egyetemen már használnak, az egészen biztos. Nem lehet megúszni. Ugyanakkor meg ezen a listán pont olyan dolgok vannak, amiket nem kell megmondani, hogy legyen neked. Vagy nagy részt olyan dolgok vannak benne.
Hát nem tudom. Az Origóban ugye már hagyomány, hogy a tech bázis az minden évben megírja szeptemberben a Vissza az iskolapadba cikkét, ahol azt mondja, hogy épp most mennyibe kerülnek a legfrissebb alsó kategóriás laptopok. Nagyon kevés értelme van.
Igen, mert mindig van az ismerős, aki egyszer csak alsó kategóriás laptopot akar vásárolni. Bár idén nem lévén techbázis újságíró, megúsztam ezt a feladatot. És azt, hogy életemben soha embereket nem tudtam lebeszélni az alsó kategóriás laptop vásárlásáról, pedig annál nagyobb hülyeség tényleg kevés van.
Miért? Mindenre jó.
Röviden, kevés mondatban az a tétel, hogy az alsó kategóriás laptopból jellemzően azokat a dolgokat spórolják ki, amelyekkel te közvetlen interfészelsz. Tehát vacak benne a touchpad, rossz a billentyűzete és szar a kijelző. Innentől kezdve akármi van a belsejében, és belerakják ugyanazt az i5-est, meg i3-ast, aminél jobb processzort nem kell kérni szövegszerkesztésre. Amihez hozzányúlsz, meg amit nézel, az nem jó. Uh-huh. És recseg a műanyag, és pont a lényege, a tárgykultúra része az, amit szeretnél lehet egy eszközben, az hiányzik.
Tárgykultúra. Most elképzelte a Möbel kunstos laptopot?
Gibson bátyánk annó megénekelte ezt a te jó Isten. Nem a virtuál filmben, valamelyik másikban.
Vagy ki?
Nem a Neurománcban. Neurománcban a következő évi cuccot használt a Case, és pont erre hívta fel a figyelmet Fuchs Peti, újraolvassuk a Neurománcot, majd lesz róla beszélgetés műsor is egyszer, hogy képzeljük el azt, hogy bárkinél a következő évi iPhone van. Ez tökéletesen nem jött be, ilyen nem létezik ma, ellenben ott még le lehetett írni ezt, hogy a következő évi kiberdekkel dolgozott, mert annyira jó kapcsolatai. Na mindegy, valamelyik Gibsonban volt ez a kézműves laptop, de ez gyakorlatilag nem annyira létezik ma, illetve de Bunny Huangnak ilyenje van, és meg is kickstarterezte, és meg is szerezte rá a pénzt, de elég az, hogyha simán rendesen csinálták meg. Ez is egy szűkítő tényező.
Elképzeltem, hogy iPhone 6-tal menőzik, de volt olyan, hogy az Apple mérnök az iPhone 4-esével menőzött.
Egy kocsmában, igen.
Egy kocsmában. Képzeljétek, idén már elhívták a Gizmódót is az Apple bejelentésre.
Meghalt Steve Oda az igazság. Pedig ez egy olyan szép szokásat, hogy ezt tartják ezt a beefet. Időnként esetleg még ilyen hip-hop számokat lehetne kiadni. Na mindegy, viszont Gáspár, te még nem mondtad. Van-e értelme a Back to School-nak? Te ismersz emberek, akik ilyenkor számítógépet vásárolnak?
Nem tudom.
És viszont akkor, hogy az előző adásban annyira bejött, akkor kedves hallgatók, ti hogyan vásároltok számítógépet? Mit olvastok? Tesztet? Magyart? Nem magyart? Elmentek és megvesztek az akciósat? És így tovább.
Jó, én majd megírom.
Jó, ez érdekel. Egyszer beszéltünk arra, hogy hogyan vettél te annó, hogy hogyan kerestél számítógépet. Igen, és az is érdekes volt, mert beláttam azt, hogy az erre az bizonyos szegmensben tényleg megkerülhetetlen.
Azóta is időről időre ránézek erre a piacra, és mindig ugyanezt találom. Még mindig.
És végre legalább egyébként a felénk irányított igények mentén egy kicsit istenítettük az Apple-t is.
De egészen kicsit csak.
Igen, igen, én nem is terveztem tovább.
Jól van, akkor most, hogy már megvolt az Apple istenítés, és akár mehetünk is a dolgunk után.
Mindenhányan aludni. Szervusztok!
Sziasztok. Jó álmokat, szép álmokat, sziasztok!